Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna két vendégét, Kocsis András Sándort, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét, és Péterfi Gergelyt, az Egyesülés igazgatóját. És természetesen a most kezdődő 88. ünnepi könyvhétről beszélgetünk majd, de hát nyilván, hogy szóba kerül a könyvkiadás és a könyvterjesztés helyzete is, annál is inkább, mert az Alexandra csődje nyomán, hát talán mondhatjuk azt, hogy elég komoly viharfelhők gyülekeznek a könyvszakma felett, úgyhogy erről is szeretném, ha egy kicsit részletesebben beszélnénk, de hát azért amolyan bevezetőként talán kezdjük az egyesülés körüli történésekkel, hiszen a napokban választották Péterfi Gergelyt az egyesülés igazgatójának. Ugye szerintem mi az írókat szeretjük olyan romantikus figuraként elképzelni, márpedig egy egyesülésnek az igazgatói posztja az óhatatlanul hivatali, vagy talán mondhatjuk azt, hogy hivatalnoki teendőkkel is jár együtt. Én tudom, nyilatkozta, hogy ön amolyan reggeli író, tehát reggel szeret végezni a napi penzumával, és akkor ezek után jöhetnek ezek a hivatali teendők? Így lesz ez?
Pontosan így lesz ez. Meg hát nagyon jó, hogy mondja, a magyar irodalmi hagyományban van egy ilyen nagyon romantikus kép, ami alapvetően a költőből alakult ki egyébként, mert hogy mi költő nemzet lennénk elvileg, de ma már inkább csak a rockzenészekre igaz. A prózaírók azok egy kicsit mindig kiábrándítóbb figurák, tehát ott több lejsztolás van, és a prózai szöveget azt nehéz olyan ihletett állapotba írni, mint a rímeket. Úgyhogy az eddigi életmódom is...
Ez ez így, hogy van egy penzum, és akkor azt reggel annak eleget teszek?
Hát különben nincsen könyv. Szóval a prózaírás az egy nagyon lejsztolós dolog, és annak kimondottan mindig is van valamilyen hivatalnok jellege, tehát egy kimondottan unalmas és kiábrándító tevékenység kívülről nézve, persze belülről egészen más, de én nagyon szeretem magam tartani a időpontokhoz, mert egyébként mondom, elúszik az ember. Na most emellett aztán a nap további része az tökéletesen alkalmas mindenfajta nagyszerű munkára. Igazából én a könyvek közt is a könyvek világában érzem magam a legjobban. Régi vágású bölcsész vagyok, úgy is mondhatnám, úgyhogy erre nincs is nagyszerűbb alkalom, mint a Mekeke igazgatójának lenni.
Egyébként mi a munka megosztás az elnök és az igazgató között, kérdezem Kocsis Andrásnak.
Hát először is én nagyon örülök, hogy Gergőt 97%-os többséggel választotta meg a taggyűlés. A kérdésre mi vonatkozik? Talán egy icipici tradicionális felfogás, hogy egy bürokratának kell a Mekeke igazgatói székébe ülni, egészen más ma már az élet. Sokkal inkább egy olyan karakter, olyan ember, mint a Gergő, aki nyitott, nagyon felkészült, jó értelemben konfrontatív, meri vállalni a véleményét.
Hallgató nem látja, de én most
egyeztetni tud, hisz ez az egyik legfontosabb feladata. Nem csak, hogy a szakmán belül, hisz a szakmán belül is meglehetősen sok feszültség van, de a minisztériummal, a társszervezetek, az írószövetségekkel, és felvetődött, hogy hát bizony akkor a jogi-gazdasági információ. Egyrészt ebben is van valami gyakorlat a Gergőnek, a másik, ez olyan, mint a jó professzor, aki tudja, hol van a tanársegéd. Tehát ha egy szigorú jogi problémánk van, mint van például iparűzési adó, akkor egy nagyon jól ismert tanácsadó céget kell megkeresni, mert nem vagyunk mi homonú univerzálisok, hogy mindenhez értenénk. Gazdasági ügyekben ugyanez, ezért nagyon bízunk a Gergőben. A munka megosztás a következő. Az Egyesülés 11 tagú elnökséggel rendelkezik, a 11 tagú elnökség gyakorlatilag a stratégiai ügyekkel foglalkozik, itt cégvezetők, választott tisztségviselőkről van szó, és szeretném vastagon aláhúzni, hogy egy árva fillér juttatás nem jár, míg a parkolójegyet is magunk fizetjük. Mi megpróbáljuk reprezentatív módon megejteni a szakmát, ugyanakkor irgalmatlan sok munka van az egyesülésen belül, tehát az igazgató nagyon nagy mozgástérrel és nagyon nagy operatív irányítási lehetőséggel rendelkezik, sőt, jó értelemben ez elvárás is.
De akkor ez azt is jelenti, ha jól értem a szavait vagy szavaikat, hogy az igazgatónak azért feladata az, hogy a kultúrpolitikai terület vezetőivel egyeztessen tárgyaljon, vagy akár az üzleti élet szereplőivel egyeztessen a könyvszakmát érintő dolgokról. Most az jutott eszembe, hogy ha most holnap mondjuk létrejönne egy találkozó példának okáért mondjuk Hoppá Péterrel, ugye jelenleg ő a kultúráért felelős államtitkár, gondolom, hogy a könyvszakma ügye is hozzátartoznak. Mi lenne mondjuk az a 4-5 kérdés, vagy fontos terület vagy észrevétel, amit mindenképpen felvetne ezen a találkozáson, és kérdezem ezt Kocsis András Sándortól, hát ha ketten mennének mondjuk egy ilyen elképzelt találkozóra.
Ez egészen biztos, szerkesztő úr, az papírjainkban lát, ugyanis néhány nappal ezelőtt írtunk Gergővel közösen egy levelet Balogh miniszter úrnak és Varga Mihály miniszter úrnak. Egyébként Hoppáló úrral, kiváló karvezetővel nem sikerült találkozunk az elmúlt két évben, és higgyék el, ez nem rajtunk múlott. Abszolút ez a feladat. Ahova tudunk, ketten megyünk, de meg is osztjuk a feladatokat, hisz azt gondolom, hogy csak erősíteni tudjuk egymást, ezért végtelenül jó, hogy Gergő ilyen ambícióval vetette bele magát a munkában. 6 pontot írtunk miniszterelnök úrnak, ezt a 6 pontot ő tovább küldte Varga Mihály miniszter úrnak, erre nem kaptunk választ, és ez ügyben kezdtünk újabb tárgyalásokat. Eminens módon az Alexandra üggyel kapcsolatban, ez a legfontosabb, legsúlyosabb, ez a 2,5-3 milliárd, a második az iparűzési adó, amely ilyen pillanatban 16 kiadót érint, fenyeget nagyon sok mindenkit, Európában példátlan módon egy sajátos adózási struktúrát alakítottak meg, és ez már nem jogi gazdasági, ez politikai kérdés, hogy erről hogy döntenek, hogy vajon a könyv, amely kijön a nyomdából, az terméké vagy szolgáltatás. Felvettettük a TAO kérdését. Én tudom, hogy ez nagyon szenzitív ügy. Az egyik kormányhoz közálló politikus le is rohant engem, hogy lehetek ilyen marha, hát mit képzelek én, hogy az EU engedélye, mert mi üzleti alapon működünk. Hát felteszem a kérdést, mi a színházak, a mozik és a labdarúgás, pontosabban a kiemelt látványsport, azok nem üzleti alapon működnek?
Meg a film.
Felvetettük a pedagógus adókedvezményt, amely szintén nagyon-nagyon fontos dolog. Felvetettük
azt... Ha én jól emlékszem, akkor volt egy olyan javaslatuk is, hogy könyvutalványt kapjanak.
Igen, a pedagógus 100 000 forint értékű. Ezt el szoktuk volt mondani, hogy egy pedagógusnak, hadd legyek egy kicsit demagóg, munkaeszköze a könyv, egy tisztes szakmunkás, akiknek végtelen becsülöm a munkájukat, az a szerszámokat le tudja írni az adójából. Felvetettük az NKA bővítését, amely nagyon fontos, illetve a 6. pont az általunk még Zentai Péter által jegyzetten az árkötöttségi törvény, amellyel magunkat szabályoznánk. Tehát nem is értjük, hogy 3 éve ezt miért nem engedik át.
Ez az árkötöttségről csak az jutott eszembe, aztán majd folytatjuk a többi ponton is végigmenve, hogy ugye ez rögzített árat jelentene a könyvek esetében, nem a rögzített árat?
Rögzített ár az tulajdonképpen működik a világon mindenhol, bár ez nagyon kétséges. Tehát a könyvre rányomjuk az árakat, és a magyar kereskedelmi törvény szerint, amint a polcra kikerül, ki fel is kell tüntetni az árat. Nem, ez annyit jelent, hogy kényszerből irgalmatlan leárazási hullámokat indítanak el, sőt, volt olyan kiadó, aki a megjelenés után 10 nappal már 50%-on árult, túlárazta a könyvet és leengedte.
Ennek ha kimegyek én holnap a könyvhétre, akkor ott is 20% kedvezménnyel kapom.
De ez egy abszolút tudatos koncepciója, az ünnepi könyvhétek nagyon régen. Egyébként csak egy mondatban, egy évig súlyos leározást nem engedne ez a törvény, engedne 15%-ot az internetes szájtoknak, kiadói tevékenységet, nem maradna teljesen rigid, egy éven túli könyveknél pedig teljesen szabad a piac. Tehát ezzel, ha úgy tetszik, magunkat szabályoznánk, hogy a mi szubkultúránk adott esetben belülről ne feszítse szét ezt a gyönyörűséges üzletágat.
Egy sajtótájékoztató néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy igazándiból nem pénzt kérnek a kormánytól, de hát azért itt mégis súlyos milliókról vagy milliárdokról van szó, hiszen csak az Alexandra csődje nyomán egy 3 milliárdos hiány vagy tartozás keletkezett, és úgy tudom, hogy azért napirenden van a könyves szakma valamilyen formában történő feltőkésítése is. Sokszor beszélgettünk már arról, hogy az elmúlt években, sőt talán évtizedekben egy 8-9 milliárdos hiányt görget maga előtt a könyves szakma. Tehát ez azért itt nagyon
pontosan
nagy pénzekről
van szó. Szerkesztő, tökéletesen emlékszik erre a számra is. 27 év alatt ez az 5. csőd, amelyet megél a szakma. Soha semmilyen külső segítség, sem vállalkozóktól, sem államtól soha nem jött. Az elmúlt 27 évben párszor konszolidálták a bankokat, az agráriumot, és még sorhatnám tovább. Itt egy 2,5-3 milliárdról van szó, ez a mi szakmánknak egy irgalmatlan mennyiségű forgótőkét jelent. Ez elsősorban is kizárólag a kiadókat érinti, és néhány nyomdát. Nem állami beavatkozást kérünk, ezen határozottan tiltakoznánk. Egy olyan lehetőséget, amikor több száz munkahely kerülhet veszélyben, megrobbanhat egy nagyon konszolidált, nagyon konzervatív adózási ág, amelyet mi jelentettünk. Gyakorlatilag mi az állami követelés kezelő központtól nak vetettük azt fel, hogy a követeléseket vásárolja fel, hisz a várható felszámolásban egy cég, egy entitás nagyobb eséllyel állhat szembe a felszámolóval, mint 700 beszállító. Még azt is elmondtam, nyilvánvalóan ez egy üzleti vállalkozás, ezt az Unió nem tiltja, ez egy üzleti tranzakció, hogy bizonyos diszkontált áron felvásárlás. Mindenről lehetne tárgyalni, de jelen pillanatban teljesen zártak az ajtók.
Akkor Péter Figergelynek is többek között feladata lesz, hogy az Alexandra csőd nyomán előállt, hát igen komoly helyzetet valamilyen módon megpróbálja rendezni, vagy ezzel kapcsolatosan kezdeményezzen tárgyalásokat?
Természetesen, itt persze viszonylag kötöttek a pályák, tehát egyrészt itt van ez a egyébként fantasztikusan izgalmas hat pont, amely akár egyenként, akár külön-külön is megoldást, vagy részmegoldást jelenthetne a szakma problémáira. Másrészt pedig sajnos túl sok felé nem lehet fordulni, tehát itt miközben arról van szó, hogy a szakma a leghatározottabban elutasítja azt, hogy belenyúljanak az autonómiájába, és olyan állami beavatkozás történjen, amely fenyegetni a szakma önállóságát. Ezeket a törvényi megoldásokat azonban mégsem lehet elkerülni. Hogyha nem történik semmi, akkor pedig egyszerűen katasztrófa forgatókönyv elé nézünk, hiszen itt egy olyan tovább gördülő adóssághegy van, amely
tehát akkor itt
elindul a kiadóknál, nyomdák, tovább megy a nyomdák felé, stb.
Szerzők, jogdíjak,
stb. Tehát, hogy ez egy egészen beláthatatlanul sötét jövőt vetít előre, tehát itt mindenféleképpen cselekedni kell. Mi nem tudunk más tenni, mint újra és újra ezt elmondani, újra és újra megírni a leveleket, egyre kérlelőbben és egyre kétségbe esettebben fogalmazni, és egyre határozottabban rámutatni arra, hogy amennyiben nem történik záros határidőn belül valami, akkor nagyon sötét jövő elé néz. A szakmának az a része természetesen, és ezt nagyon fontos elmondanunk, hogy nyilván a nagy kiadóknak is rettenetes ez a helyzet, de nagyon-nagyon sok olyan kiadó van, ahol egy-két munkatárs van, vagy nincs is munkatárs, hanem egy család kis cégéről van szó, akik nem tudnak egy ekkora hiányt, milliós hiányokat megfinanszírozni, és a könyvszakma attól sokszínű, és a könyvkínálat attól ilyen gazdag, hogy nagyon sok vállalkozókedvű kis kiadó ad ki olyan könyveket, amelyet adott esetben mondjuk egy nagy kiadó nem finanszíroz meg, és iszonyatosan fontos, hogy ezek a kis kiadók életben maradjanak. És hát azt hiszem nem kell ecsetelni, hogy milyen tragédiákat jelenthetne az, hogyha ezek a kiadók megszűnnek.
Sőt, a kis kiadók mellett, amik természetesen nagyon, nagyon fontosak a magyarországi könyvpiacon, de hát például, ha jól tudom, akkor ugye az Alexandrához tartozott, vagy hát tartozik még valamilyen formában egy nagy múltú kiadó, az Európa kiadó is. Ezért is aggódhatunk akkor?
Én személy szerint végtelen aggódom. Nagy Miklós, Barna Imrét végtelenül szeretem, nagyon tisztelem őket. Európa valóban nagyon-nagyon magasan fölnebeg az égbe, tradicionálisan nagy múltú remek kiadó. Én azt gondolom, hogy most a londoni könyvvásár előtt Matyi Dezső összekapart némi pénzt, és a jogdíj elmaradásának egy részét kifizette. Én végtelenül drukkolok az Európának, de jelen pillanatban nem látom azokat a forrásokat, amelyből magát az Alexandra kiadót, mert van az Alexandra kiadó, a Kartafilusz kiadó, van a Mérték kiadó, és van az Európa kiadó, amely a Matyi Dezsőhöz tartozott. Milyen formában tud túlélni? Én személy szerint ezeknek a kiváló szakembereknek rendkívüli módon drukkolok, hogy legyen lehetőségük a további.
Azért az érdekelne, hogy látják, hogy magának a könyvszaknának, vagy akár az egyesülésnek van-e felelőssége ebben az előállt helyzetben? Hát az Alexandra nehéz helyzetéről, vagy csőd közeli helyzetéről évek óta beszélgettünk, akár ebben a műsorban, és én arra emlékszem, hogy úgy két évvel ezelőtt már egy 10 milliárdos tartozásról lehetett hallani, miközben az Alexandra cégcsoportnál lett futballcsapat, lovarda, borászat, és nem nagyon történt semmi. Éreznek esetleg felelősséget? Az egyesülés valamit elmulasztott esetleg?
Nem, talán nem az egyesülés, inkább több eszembe úgy fogalmazunk, hogy mi, akár mondhatom én a Kossuth kiadói csoport nevében. Az egyesülés folyamatosan próbált moderálni. Ugye ez egy nagyon kettős helyzet volt. A Pécsi Direkt ellen elindult a felszámolás, akkor feltette az ember magának a kérdést, hogy egyáltalán hogy élhet tovább a vállalkozás legális formában, ha tovább élhet, akkor maga a könyvszakma, a rettegő kis kiadók fogják kimondani a halálos ítéletet? Hát itt van azért egy állami, egy jogi környezet. Hogy az ördögben utólag visszagondol, hogy képzelhető el, hogy ez a vállalkozás tovább működött? Nézze, ezelőtt 3-4 évvel abszolút piacvezető volt, 16 milliárd volt a forgalma. nagyon sok kiadónak, a forgalmának a 40-50%-át tette ki. Rettegett a szakma attól, hogy bedőljön, és bizony utólag kiderült, naív hittel, hitt abban, hogy ez egyébként Hajda nagyon erős lánc tovább tud élni. Tehát ez egy szalmaszálkeresés volt. Persze, utólag egyrészt nagyon okosak tudunk lenni, másrészt én empatikus vagyok, és egy picit megértem azokat a kiadókat, akik reménykedve, hogy talán-talán túléli, még bizalmat szavazott. Utólag az időbe bizonyította, ez nagyon nagy hiba volt, és itt megjelenik a felelősség természetesen.
Minden esetre, ugye, ha jól emlékszem, akkor januárban az Egyesülés is büntető feljelentést tett a történtek kapcsán. Lehet olyan meseszerű végkifejletben bizakodni, vagy reménykedni, hogy majd itt a jók elnyerik jutalmukat, a bűnösök pedig vezekelnek és megbűnhődnek. Megmondom őszintén, hogy azért vagyok én egy kicsit szkeptikus, mert itt volt 2-3 évvel ezelőtt az Ulpius ház csődje, akkor is voltak bedőlt boltok, kifizetetlen szerzők, kifizetetlen nyomdaszámlák, és aztán most láss csodát, az Ulpius ház egykori tulajdonosa, egy kiadónak a sorozat szerkesztője, és ezek a kötetek úgy jelennek meg, vagy úgy látnak napvilágot, hogy az Ulpius baráti kör ajánlásával.
Én ezt dühítőnek tartom, egyébként tudomásom szerint a kiadó tulajdonosa azt mondotta volt, hogy Kepecs Andrástól minden aláírás jogot megvontak, nem írhat alá semmit. Ettől függetlenül valóban felháborítónak tartom. A Hajdan egy 40-45 ezres táborra volt az Ulpiusnak, és nyilvánvalóan ezt az emléket próbálják meglovagolni. Ennek ellenére, aki egy picit ismerte a folyamatokat, nagyon dühítőnek tűnik, számomra is dühítőnek. Ami a jogi folyamatokat illeti, nézze, higgyünk abba, hogy jogállamba élünk. Legalábbis próbáljuk elhitetni magunkkal. Azért a magyar igazságszolgáltatás gyors tud lenni, mert igaz, hogy a Matyi Dezső feljelentés ügyben nem történt semmi, de én már két tárgyaláson túl vagyok, mert engem személy szerint följelentettek. Olyas indokból elkövetett rágalmazás, és itt a szomszédban volt ezelőtt 10 nappal a tárgyalás, az önök szomszédjában, és szeptemberbe folytatódik. A hajdani ügyvéd hölgy, aki kezelte azt a vetéti számlát, ahonnan a kiadók pénzt kaptak, ő jelentett fel engem olyas indokból elkövetett rágalmazásért. Ott 3 hét alatt kitűzték a tárgyalás polgári peres úton.
Összességében az jutott azért eszembe, hogy már itt az Alexandra, vagy az Ulpius, vagy könyvpiaci csődöktől elvonatkoztatva, hogy nem lehet, hogy egy kicsit a könyvszakma, a könyvkiadás és a könyvterjesztés kabátját úgymond újra kéne gombolni, vagy legalább a mellényét egy kicsit megigazítani?
Hát nagyon sok probléma van a magyar könyvpiaccal. Kétségkívül itt vannak olyan örökölt helyzetek, amelyek kialakultak az elmúlt évtizedekben, és amely mindenkinek egy kicsit kényelmetlen, van, akinek kicsit kényelmetlenebb, de ehhez valami fajta olyan nagy levegő, vagy nagy ívű jogi szabályozás kellene, amelyre egyelőre nem túl sok lehetőség látszik. Egyébként csak kicsit visszatérve az előbbi történetre, én, mint szerző, a saját kiadómmal éltem végig ezt az egész Alexandra történetet, és pontosan emlékszem arra a lelki állapotra, ahogy újra és újra meggyőzte magát a kiadóm, hogy igaz ugyan, hogy lehetséges, hogy jövő hónapban már nem fogják kifizetni, de most kifizették a fél évvel előbbi tartozásnak a felét, és akkor telefonált a hölgy, hogy majd most már biztos kifizetik a másik felét is, hogyha adunk, mit tudom én, 5000, nem tudom micsodát, vagy 10000 példányt ebből meg abból. És ez újra és újra megtörtént, tehát volt egy olyan lélektani szituáció ebben, hogy túlságosan nagy piaci részt volt az Alexandrái ahhoz képest, hogy az ember azt mondhatta volna magának, hogy nem adok több könyvet. Illetve néhány kiadó ezt végül aztán megtette, talán fél évvel a csőd előtt, és valószínűleg akkor ők tudták igazán józanul fölmérni a terepet, de a legtöbb résztvevő ebben a játszmában, ez valószínűleg egy nagyon szép játékelméleti példa egyébként, nem tudta ezt a lépést megtenni, mert mindig újra és újra a pénze után futott. Na most ez is egy olyan helyzet, amire könnyen lehet, hogy kellene valamilyen olyan szabályozás, hogy többet ne fordulhasson elő, és ez túlnő egy olyan egyesülés keretein, mint a Mekeke, mint ahogy túlnő az a probléma is, hogy hogyan szabályozzuk a könyvterjesztők és a könyvkiadók viszonyát.
Sajátos módon a magyarországi piacon összeolvadóban van.
Amely összeolvadóban van, vagy összeolvadt, és ez természetesen viszonylag fából vaskarik a helyzet, hiszen itt ebből egy elvileg ellenérdekelt felek kerülnek mégiscsak egy közös akolba báránya farkassal, hogy képszerű legyek.
Ráadásul bocsásson meg, az egyesülésnek mindkét oldal érdekeit kell képviselnie valamilyen formában.
Természetesen. Igen. Ezzel önmagában nincs probléma, hogy lehet ezeket az érdekeket képviselni, mert hogy épp ettől a dinamikus helyzettől vannak nagyon jó konszenzusok és nagyon jó kompromisszumok.
De könnyen leülni az asztalhoz együtt.
Pontosan.
De bocsánat, Gergő, még annyit mondjunk el, hogy ugye most 9 tag lépett be az egyesülésbe 2 héttel ezelőtt, úgyhogy 100 fölött van a tagságunk száma. Ebből gyakorlatilag a terjesztő 3-4 terjesztő van. Tehát a számosságot, ha figyelembe veszük, nyilvánvalóan a kiadók dominálják, bár a piaci erőt figyelembe véve természetesen a 2 kiemelkedő nagy terjesztő, a Lira és a Libri, az nagyon erős a piacon, de szavazati arányban ez nem képeződik le. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy az egyesülésen belül 10-szer annyi szavazata van a Librinek, vagy azért szó nincs erről. Tehát ha úgy tetszik ilyen szempontból, akár az elnökségen belül, hisz a 2 nagy cég vezetője tagja az elnökségnek, vagy a taggyűlésen, szó nincs arról, ha úgy tetszik, hogy mondjuk egy Libra vagy egy Liri meg tudja határozni alapvetően a döntéseket, erről szó sincs. Egyetlen egy gondolat, a Gergős csatlakozva nagyon pontosan mondta, a barátaim, terjesztő barátaim, akiknek azért sok minden köszönhető, abszolút tudják, hogy én nagyon-nagyon-nagyon nem vagyok a híve a jelenlegi struktúrának. Egyrészt nem szeretem a kétlábú struktúrát, tehát a háromlábú kompetitív helyzet mindig egészségesebb a piacnak, mint a mostani, és a másik, Európában gyakorlatilag példát, ma egyedül Olaszországban létezik itt a Giunti Rizzoli környékén egy picit, hogy terjesztő kiadókat építenek. Ez egy teljesen torz piacot hoz létre, ez nem nagyon van példa Európában, sőt én most kint voltam külföldön, nagyon sok szakmai találkozón volt, 2 országban pont az ellenkezője volt, hogy egy nagyra nőtt kiadó száll be a terjesztésben. Ennek a logikája, a piac kihelyezési logikája, ez torzítja a piacot. A másik, még amiről beszélni kell, hogy főleg az egyik terjesztő rendkívül magas árésekkel dolgozik, és nincs differenciált árés Magyarországon. Ez egy katasztrofális hiba. Könyvszakma nem homogén. A romantikus egyszerű könyveknek lehet, hogy 55-56%-os árésének kell lenni, de egy lexikonnak 40-nek. Magyarországon semmifajta distinkciótétel.
De ez a nagyon magas árés, ugye talán erről is beszélgettünk már többször. Hát ennek a hátterében azért az van, hogy nagyon magas bérleti díjú bevásárlóközpontokban, plázákban, nagyméretű alapterületen működnek a könyvesboltok. Hát ezeknek ugye valamilyen módon ki kell termelni a bérleti díjat.
Gyorsan hadd válaszoljak egy-egy mondatban, ez 2-ös egy. A kereskedők soha meg nem kérdezik a kiadókat, tehát az egymásra hatás az nem működik. A terjesztő visszatudhatni a kiadóra, egyszerűen generálja azzal a kiadáspolitikát, hogy nem rendel megfelelő példányszámot, vagy nem rendel. Ezzel visszaad a kiadóra. A kiadó soha nem tudhatni, az életbe elő nem fordult, hogy egy terjesztő megkérdezte volna a kiadókat, hogy gyerekekkel nekünk 1200 négyzetméter a kökiben. Hát mindenki azt mondta volna, hogy eszünkbe ne jusson ez a penetráns butaság. Ugyanis ezeknek a terheit teljesen természetesen, hogy árésba visszaterhelik a kiadókra. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig nyilvánvalóan mindenhol elindultak a kedvezményversenyek. Tehát természetes, hogy mindenki különböző klubokon keresztül próbálja magához vonzani a vásárlókat, különböző kedvezményekkel, hát ezek is beépülnek az árésbe, és természetesen bizományi formában a kiadóknak kell ezt megfinanszírozni. Ennek ellenére, hogy nagyon-nagyon tisztességesen dolgoznak a terjesztők, de ezt azért tudni kell, hogy ez némi ellentmondás, nem is némi.
Hát eddig meglehetősen komor dolgokról beszélgettünk, most ugyan hírek következnek, de utána majd vidámabb dolgok is szóba kerülnek, hiszen kezdődik a 88. ünnepi könyvhét, ami azért mégiscsak a könyvszaknának egy örömteli eseménye és nagyon fontos eseménye. Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, és Péterfi Gergely, az egyesülés igazgatója, a vendégünk ma itt az arénában. Most, ahogy említettem, hírek következnek, utána pedig itt folytatjuk a beszélgetést immár az ünnepi könyvhétről.